Kopriva Nikolett folyamatosan írja verseket, velük kell és velük fekszik, ahogy mondja. Egész világa benne van ezekben a versekben. Az elmúlt 4 évben 3 kötete jelent meg, így az olvasó trilógiaként is olvashatja a 3 könyvet. Összefüggést természetesen csak annyira kell keresni a versek között, hogy ugyanaz a szerzőjük, ugyanannak a belső világnak és léleknek a kivetülései, ám ez a lélek is változik, alakul, fejlődik, éli mindennapi életét, hatnak rá a világ eseményei, így hát természetes, hogy különböző dolgokra fókuszál, különböző dolgokra reagál. Kopriva Nikolett nemrég költözött Sepsiszentgyörgyre. Előtte Magyarországon élt, több helyen is, szülőotthona pedig Kárpátalja, Munkács. Az otthon pedig, ahonnan származunk, ahol felnőttünk, ahol eszméltünk, ahol családunk él, minden esetben meghatározó. Életünk végéig. Az életben azután több otthonra is lelünk, mindenki számára mást jelent ez a fogalom, de történeteinknek zömét a gyerekkor nagyon meghatározza. Kopriva Nikolett sincs ezzel másként. A gyerekkor meséi és lényei most is kísérik, a nagyszülők jelenléte most is meghatározó, és sajnos meghatározó és lélekbe markoló az a háború, amely most Ukrajnában zajlik. Legutóbbi verses kötete, a Talán vagytok, ennek árnyékában is íródott, ugyanakkor a nagyanyák elvesztése is hatalmas űrt hagyott benne. A háborút nem csak a hatalmak vívják, hanem a kisemberek is. A harcok mindenkiben ott dúlnak, akinek kötődései vannak az adott országhoz és az ott élő emberekhez. Kopriva Nikolettbe költőként természetesen másként cseng le minden tragédia és borzalom. A Talán vagytok a háború és a veszteségek könyve. Az előtte megjelentett, a kővé zsúrodott országot szintén a háború, az otthon keresése határozza meg. Az elsőt, az Amire csak a fák emlékeznek című kötetet, ciklusai révén szintén különböző keresések jellemzik. Meghatározó helyek és emberek, olyan szimbólumok, amelyek egyfajta biztonságkeresést, hiányt jelentenek. Kopriva Nikolett rejtett helyei és lényei ott vannak ezekben a versekben, ahogyan ott vannak a segély kiáltásai is. A következőkben vele beszélgetünk versekről, de életről és biztonságról, otthonról is. A versírás mennyire az önelemzésnek az eszköze, mennyire a világ elemzésének az eszköze, mennyire egyfajta kiírása a dolgoknak magadból?
Számomra terápiás foglalkozásként indult a versírás, tehát mindenképp dolgok megemésztésére használtam a sorokat, és elsősorban önmagam megértését céloztam meg velük, másodszorban a világ megértését. Ez valamiképpen egy létforma számomra, tehát nem tudom másképp élni az életet. Versekkel kelek és versekkel fekszem, ez egy kicsit túlzásnak hangzik, de tényleg így van. Tehát a témáim is úgy érzem, hogy az utcán hevernek. Tehát kimegyek és megragad valami, és előfordul, hogy egy-egy motivumra, egy arckifejezésre felfűzök egy egész verset. Tehát ez egyfajta létforma számomra.
Az utóbbi köteted, van egy folyama, ennek van egy ilyen gördülékeny módja ennek a megnyilatkozási formának. Ez segít tulajdonképpen abban, hogy kifejezd magad?
Leginkább történetekben gondolkodom, és prózaírással kezdtem egyébként, író akartam lenni, a költészet az csak menet közben jött. A versekben is valamiképpen történeteket szeretnék elmondani, legyenek azok az én történeteim, vagy mások történeteim. Valóban a szabad verses írás folyam áll hozzám közelebb, bár kísérleteztem a kötött formákkal is. Ez számomra egyfajta játék is, egyfajta asszociációs játék. Gyakran, amikor fehér papír előtt ülök, és érzem, hogy jönnie kell valaminek, de nem akar jönni, akkor ilyen asszociációs játékot játszom a sorokkal, és így egymás után következnek. És nagyon sok vers a Talán vagytokban is, vagy akár a kővé zsugorodott országban is így született meg. A Talán vagytokban eléggé hosszúra nőtték ki magukat ezek a poémák, akár 6-7 versszakos versek is születtek, és ez a prózai vonal áll hozzám közel a versírásban is.
És prózát végül írsz-e?
Hát már jó néhány éve nem írtam, aztán most a Talán vagytok után egyfajta krízisbe kerültem. Most először éreztem azt, hogy elhallgattak bennem a versek, és miután leadtam a kéziratot, úgy keltem fel, hogy talán ennyi volt, nem tudok többet írni. Nagyon érdekes volt, ilyet még nem tapasztaltam, mert eddig mind három kötetem így egymásból következett, egyfajta trilógiaként tekintek rájuk, és mostanában kezdtem el ismét prózával foglalkozni, illetve már korábban is próbálgattam, de inkább gyakorló novelláknak fogtam fel őket, viszont most így, hogy megszületett ez a könyv, így egy jó kis kiúrási, kicsekkolási lehetőség volt. Most próbálkozom egy novellafűzérrel, gyakorló novellákként tekintek ezekre is, viszont talán néhány év múlva lehet belőlük könyv is, illetve a Bárka folyóirattól kaptam egy egészen szép felkérést tavasszal. Tárcákat írok nekik havonta, egy éven keresztül, és ez is egy nagyon jó kis gyakorlat számomra, hogy megfogalmazzam a világomat ilyen formában.
Frappáns módon.
Igen, nagyon szeretem, ez egy ilyen közvetlen kifejezésforma. Ugye elengedhetem magam igazából, 4-5-6 ezer karakteres kis tárcákról van szó, és Kárpátaljáról, az otthonomról szólnak főként, és talán ebből is lesz majd egy könyv idővel.
Nem lehet vajon az, hogy pihenned kell? Tehát azért rövid idő alatt jött ki ez a három kötet.
Igen, bár a kövé zsugorodott ország, hát ez 2022 végére már készen volt, csak a kiadatáshoz elhúzódott, és így alakult, hogy ennyire közel jöttek ki. Én is gondolkodtam azon, hogy talán nem gond, hogyha egy kicsit szünetel bennem ez az egész. Több mint fél évig nem is tudtam írni, most kezdtem el ismét versek felé fordulni. Viszont addig is dokumentumfilmeket néztem, regényeket olvastam, történelmi regények, kozmológia, tehát így elmélyedtem más dolgokban is. Azt hiszem, ez valamennyire segített, hogy ismét elinduljon a vers folyam, tehát egy kis kitekintés.
Provokáltad önmagadat.
Mikor fog elindulni bennem valami? És egyébként igen, sokat olvastam az elmúlt néhány hónapban, többet, mint egyébként, bár közel állnak hozzám a könyvek. Lassú olvasó vagyok sajnos. Azon kaptam magam, hogy folyamatosan figyelem, hogy hol találok vershelyzetet, szinte már görcsösen figyeltem, hogy mikor fogom megtalálni azt a pontot, hogy akkor most, na ebből lehetne valami, illetve a vers nyelvet is kerestem, mert éreztem, hogy el kell szakadnom az előzőtől. A Talán vagytoktól viszont annyira erősen dolgozott bennem, hogy nem tudtam hátrahagyni a motivumait nagyon sokáig. Tehát akármit írtam, leültem a papír elé, csak az jött, ami az előző kötet világa.
Azt mondtad, hogy történeteket írsz. Valóban mindig van egy idézőjeles valaki, egy szemlélő talán a verseidben, és nagyon leíró vagy. Gyakorlatilag megteremted az olvasó számára a környezetet, ahova el kell képzelnie azt a verset, amit azután folytatsz.
Nálam ez nem tudatos. Nincs igazán koncepcióm, amikor leülök verset írni, tehát ezek így előbuknak belőlem. Azt tudom nagyjából, hogy milyen motivumokkal akarok dolgozni, hogyha elindul egy, akkor arra továbbfűzöm a többi verset is, tehát ugye egységben gondolkodom, de hogy miért éppen így alakulnak a dolgok. Vizuális alkat vagyok, és szeretek láttatni, szeretek képekben gondolkodni, és valahogy ezt próbálom így a versekben is átadni, képeket.
És hát nagyon más ugye a Talán vagyok, mert hát ez viszont teljes mértékben rólad szól oly módon, mint egy napló gyakorlatilag, legalábbis én így olvastam. Valószínűleg azért is, mert meghatározza az, ami az otthonodban történik, tehát a háború, az egészet, és egy nehéz olvasmány. Cseppet sem könnyed, és a derűt sem láttam benne, mert nincsen benne derű. Meg az otthon féltés és keresés is nyilván ott van mindvégig benne. Ez is volt a szándék, vagy ki kellett írjad magadból valahogyan ezt a háborút?
Igen, ezek a versek tulajdonképpen előbuktak belőlem. Én 2022-ben elnyertem a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjat, és egy olyan szinopszist adtam be, amihez festményekhez írt versekkel akartam dolgozni. Erről szólt volna eredetileg a kötet. Egy-kettő ilyen vers fel is lehető benne, bár teljesen elenyésző, tehát tényleg csak 2-3 maximum, és én átírtam ezt a koncepciót végül, mert láttam, hogy nem fogom tudni teljesíteni ezt a kezdeti tervet, pont azért, mert elkezdtek így előbugyogni ezek a jelenlegi versek, amiket találhatunk bennük. 2022. decemberében egy néhány hétre hazautaztam, és akkor pont egy áramkimaradásos időszak volt Munkácson, meg egész Kárpátalján. Betegek voltak az emberek, nem tudtak meggyógyulni, mert hideg volt, közvilágítás nem volt, gyertyafény, zseblámpa, tehát olyan állapotban láttam az otthonom, ami megrendített, és ennek hatására elkezdtek így előjönni belőlem ezek a versek, noha tényleg nem volt terben, tehát én elköltöztem Ukrajnába 2013-ban, és úgy éreztem, hogy nekem nem tisztem erről beszélni, hiszen nem vagyok ott. A családom ott van, de nem élem át a mindennapokat. És ez az egy-két hét 2022. decemberében ez elindított bennem egy folyamatot. Azon kaptam magam, hogy a háborúról írok, holott egyébként el akartam kerülni, illetve a második nagyanyáim átváltozásai gyászciklus is hasonlóképpen alakult. A nagyanyáim halálát dolgozom fel ezekben, és itt is hasonlóképpen előbuktak ezek a versek. Tehát valahogy úgy adta magát ez a kötet, így magától alakult így, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát így előjött.
Meg hát a féltés ott van benne mindvégig. Igen, a nagyanyáid, az otthon féltése, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon kiérződik. Ilyen tépelődő menekülő költészet. Legalábbis én így próbáltam valahogyan ezt jellemezni, bár lehet, hogy nem szabadna. Halál nagyon, de halál máshol is ott van, az elmúlás. Fiatal vagy, miért?
Szeretnék szabadulni ettől a témától, tehát most például az új versenyben próbálok nem erről írni, de a férjem Miklósi Szabó István, akinek elsősorban szoktam a versenyemet megmutatni, most is megjegyezte, hogy még mindig ezt írom. És nem tudom, hogy tudnék erről a témáról leakadni, azt sem tudom, hogy le kell leakadnom, ha ennyire előjön belőlem. Egy időben rettenetesen féltem. Nyilván mindannyian félünk a haláltól, de bennem ez szinte beteges volt. Hipohonder is voltam gyerekkoromban. Mindig ott volt bennem ez a félelem az elmúlástól. Egy időben...
Gyerekként? Meg 10, meg 20 évesen?
Igen, édesanyám folyton az orvosokhoz vitt, hogy megnyugtasson, hogy semmi bajom nincs, nem vagyok rákos, nem vagyok pestises, stb. Tehát valahogy mindig bennem volt ez a félelem, és rettenetesen riasztott a halál, a halott ember látványa. Talán emiatt, hogy ez ennyire mélyen bennem van. Nem tudok elszakadni tőle egyenlőre, viszont nagyon szeretnék, megmondom őszintén. Tehát szeretnék egy kicsit pozitívabb gyerekversekre is gondoltam például, hogy egy más világban nyerjek betekintést. Ugyanakkor önmagamat kell adnom, tehát ilyen tekintetben önző vagyok.
Csak is önmagát adva írhat az ember verset, azt hiszem vidám természet, vagy egyébként optimista?
Igyekszem az lenni, ebben igazából munkám van, ugyanis hát egy rendkívül érzékeny embernek érzem magam. Hajlamos vagyok a túlkombinálásra, a szélsőségességre, olykor ugyanakkor alapvetően optimista embernek tartom magam, tehát szeretem a dolgokban nem a szélsőségesen rosszat látni, igyekszem realista lenni, ugyanakkor el is tudok rugaszkodni a földtől, és az egekbe is tudok repülni. Igen, egy kicsit ilyen imbolygó személyiségnek tartom magam, bár elég nehéz magamról e tekintetben beszélni.
És a tenger, az mit jelent számodra?
A tenger azt hiszem valamiféle végtelenséget, valami megfoghatatlan szépséget. Hasonlóképpen voltam a tengeres versekkel is, ahogy az eddigiekben meséltem. Egyszerűen csak jött egy motívum, és elkezdtem felfűzni rá erre több verset, és valójában nem szeretem a szimbolizmus, nem áll hozzám közel. Nem szeretek belemagyarázni dolgokat, nem szeretem megmondani, hogy ebben mit kell belelátni. Egyszerűen csak szépnek találtam ezt a motívumot, és megpróbáltam megnézni, hogy mi van esetleg mögötte, és mi hozható ki belőle, milyen világokba tud elvezetni. Költözés. Nagyanyám mindig félt a víztől. Talán ezért nem hittük el, hogy a fürdőszobát elárasztó barnás folyadék állandóan magával akarja rántani. Kétségbe esettem panaszolta, hogy a víz éjszakánként a nappalin át hálószobájába kúszik, felkapaszkodik a bútorokon, összepiszkolja a falakat. Ruhás szekrényéből egész nap egy tarka macska figyeli, fennhangon kioktatja. Az ő állapotában már nem szokás takarítani vagy templomba járni. Nem hittünk neki, de egy évvel később szőnyegei, bútorai nyírkosak lettek. tárgyai kicsúsztak a kezei közül. Álmaiban ismeretlen tájakon járkált, tengerpartra költözött, úszni is megtanult. Éjjelente olykor megjelent szobámban, mutatta a madarakat az új kertben, a tulipánokat, melyek sosem szerették az otthoni légkört. Sikeresen átköltöztette a kardvirágokat, az ibolyákat, még a 20 éves cseresznyefát is. Aztán sokáig nem jött. Elhagyott szobái életre keltek. Amikor el akartuk mozdítani a bútorokat, szőnyegeket, festményeket, magacsú belekapaszkodtak a házba. A függöny szétfoszlott ujjaink között. Háborodottan kattogott a falióra. Végül mindent a helyén hagytunk. A ruháiba ragadt, tarka szőrcsomókat, a falrepedésekben morajló tengert is.
Hát vannak ilyen kedvenceid, meg visszatérőid, az ördög is ott van, a boszorkány is, tehát vannak ugyanolyan jelentéssel visszatérő személyek, tárgyak, tehát a csúnyának és a szépnek, vagy a negatívnak és a pozitívnak az ellentéte, azok úgy mindig ott vannak, mintha kiegészíteni szeretnéd, hogyha valami rosszat mondasz, vagy valami jót, hogy legyen ott a másik fele is.
Érdekes, hogy ezt mondod, ez egyáltalán nem volt tudatos egyébként. Gyerekkoromban nagyon erős hitvilágom volt, tehát hittem ezekben a csodás lényekben nagyon sokáig, hogy boszorkány, hogy ördög, hogy manó, hogy törpe. A mesék, melyeket gyerekkoromban olvastam, vagy amiket édesanyám mesélt annak idején, ezek szervesen léteztek bennem, kerestem őket a valóságomban is egyébként, tehát volt, hogy az ablakból kukocskáltam a kertbe, hogy esetleg meglátok-e valamit a homályban, a fák mögött, és nagyon sokáig kapaszkodtam ebbe a hitvilágba, hát nyilván egy idő után levetkőztem, ez szükségszerű, hogy minden gyerek esetében, viszont egyfajta csodavilágként maradt meg bennem, és ehhez nyúltam egyébként a versekben is. Valamiféle archaizmust idéznek számomra ezek a lények. Egy másik világot, amibe olykor szeretek visszacsöppenni, ami lényegében a gyerekkorom világa.
Az otthon egyébként, hát az a biztonság mindenképpen, de az csak a gyerekkori otthon az otthon vajon?
Attól függ, melyik kötetet nézzük szerintem. A Talán vagytokban nagyon azt érzem, hogy a gyerekkori például. Egy idő után már tudatosan is elkezdtem visszanyúlni oda, ezekhez a lényekhez is akár, vagy a gyökereimhez. A kővé zsugorodott országban ott otthon keresésre összpontosítottam a verseket, amiben lényegében abban az élethelyzetben voltam is. Tehát akkor Magyarországon éltem, amikor ez a kötet íródott, és szinte görcsösen kerestem az otthonomat, igyekeztem megtapadni, igyekeztem belekapaszkodni bármibe, ami otthonos lehetett számomra, viszont valamiért úgy éreztem, hogy a környezetem így, mintha lökött volna ki magából. Akkor éreztem először, hogy akár egy hely, vagy egy falu, vagy egy város is ki tud lökni magából. Tehát mintha nem akarná, hogy benne létez. Ezekben a versekben ez az élmény igazából meghatározó volt. Tehát ez az idegenség érzet. Ugyanakkor a régi otthon keresése, ami már nem az enyém, amit elvesztettem, és valahogy ezt kerestem más helyeken, és ezt akartam visszakapni.
És mi lehet az otthon? Mi jelentheti az otthont?
Hát ezen nagyon sokat gondolkodtam, ugyanis így, hogy ilyen helyzetek uralkodnak a szeretett városomban, szeretett Kárpátaljámon, így most nyár folyamán meglátogattak a szüleim, sikerült megoldani, hogy mindannyian együtt legyünk, és akkor döbbentem rá, hogy valójában az az otthon, ahol mindannyian ott vagyunk. Korábban ragaszkodtam a helyhez, most is imádok hazajárni egyébként. Nagyon szeretem Munkácsot, nagyon közel áll hozzám, viszont most már egy élhetetlen hely számomra. Ahogy az előbb említettem, így dob kifele magából, tehát valahogy távolít el magától. Akár ez a háborús helyzet, de már korábban is elég rossz rosszak voltak a helyzetek, tehát nagyon sokan kényszerültek külföldre, nagyon sokan kényszerültek elhagyni az otthonukat. Úgyhogy arra jutottam most néhány hónapja, hogy a szeretteim környezete, akármennyire közhelyesnek hangzik, de ez most az otthon.
Magyarország volt az, amelyik idegenként hatott?
Érdekes módon Budapest volt a legkevésbé. Budapest után ott végeztem az egyetemi tanulmányaim egy részét, én délalföldi tanyavilágba költöztem egy erdő mellé. Egy kis, hát kis falu, most kisvárosnak van titulálva, de nekem az egy falusi környezet volt, 6000 lélekszámú volt, és én egy tanyán éltem az utolsó utcája után, aztán pedig átköltöztem a szomszédos településre, ami már tényleg egy tanya volt, egy tanya-tanya, tehát ott már néhány kilométerre volt a bolt, stb. Amikor igyekeztem beilleszkedni, ugye ott munkám is volt, stb. Városházán dolgoztam, benne voltam egy ilyen kicsi környezetben, emberek zárt világában, ott nagyon éreztem, tehát ott éreztem, hogy én ide nem kellek. Én itt nem osztok, nem szorzok. És a körülöttem élők sem értették, hogy mit keresek itt egyébként. Tehát volt egyfajta ilyen kilökés, tehát értetlenség, és nem tudom, hogy ez az alföldi közeg is hozzájárult, ez a nagy síkság, ez a rengeteg homok, maga a környezet is ilyen sivár volt, és ott is ilyen fákba kapaszkodtam bele, meg kis parkokba, amiben így próbáltam otthonra lelni, úgymond, akármennyire is hülyén hangzik. Ott éreztem leginkább ezt a kilökést, teljes zártságot, amiben nekem nincs keresni valóm igazából, és talán jól is van ez így. Amikor 2022 végén Sepsiszentgyörgyre költöztem, az számomra teljesen üdítő volt. Üdítő volt ismét városban élni, és érdekes módon Sepsiszentgyörgy, és eleve Erdély idézte leginkább számomra Kárpátalját és az otthont. Tehát ennyire nem éreztem közel a munkáshoz magam, mint itt Erdélyben. Tehát a hegyektől megkezdve az emberekig mindenben azt látom, hogy támogat, tehát hogy ez az a hely.
Kell anyagalom ahhoz, hogy te írjál, vagy hogyan írod a verset, hogyan születik a vers? Fejben jegyzeteket, gondolatokat írsz le, aztán áll össze, vagy hogy jön ki belőled?
Általában fejben megakad, hogy oké, akkor ebből most lesz egy sor, egy szókapcsolat, egy bármi, egy motívum. Rendszerint ezeket feljegyzem, és aztán elindul valami igazából. Nagyon sokszor csak így megyek az úton, és tényleg meglátok egy arckifejezést, vagy akármit, hogy madarak repültek el mellettem, és erre felfűzök egy-egy verset. Nem feltétlen kell a nyugalom hozzá, viszont nem tudok készre írni egy verset. Szükségem van arra, hogy visszatérjek hozzá, hogy napokon, akár heteken, sőt volt, hogy hónapokon keresztül is dolgoztam egy versen. Bárhol tudok végül is rajtuk dolgozni, ez annyira nem kötött. Rengeteget írtam vonaton például, vagy várótermekben, vagy ilyen-olyan, még fesztiválon is, tehát ez nem volt megkötés, viszont állandóan visszatérek hozzá, és újabb és újabb környezetekbe dolgozok ugyanazon a versen, úgyhogy ez érdekes tapasztalat. Mostanában leginkább a kanapémon szoktam írni őket, akármennyire unalmasan hangzik, de volt már, hogy kimentem a parkba azért, hogy más környezetben legyek, vagy akár egy kávézó is érdekes helyszín tud lenni, csak azért, hogy egy kicsit kicsekkoljon az ember a megszokott környezetéből, és talán más valami is elindulhat ezáltal. Érdekes, amikor verset írok. Tehát én nem tudok felindult állapotban verset írni, vagy nem tudok olyanról verset írni, ami éppen nagyon durván érinti az életemet. Tehát mindig le kell, hogy csendesedjenek bennem a dolgok, és csak azután tudok hozzányúlni egy témához. Így voltam ezzel a háborúval is, vagy a gyásszal. El kellett, hogy jussak valahova belül, és csak azután tudtam tisztázni ezeket, és azután bugyogtak elő belőlem.
Kitárulkozástól nem félsz, vagy nem tartasz? Az, hogy ezt emberek fogják olvasni, hogy megismernek, hogy védtelenné válsz, hogy nem úgy értik meg.
Az elején nagyon bennem volt ez, viszont annyira erősen élt bennem ez az egész, hogy el kellett engedjem, rájöttem, hogy akkor most vagy csináljuk, vagy nem csináljuk, tehát ez egyfajta döntés. És hogyha egyfolytában ezen fogok gondolkodni, hogy most vajon erről mit gondolnak, most vajon így vagy úgy, akkor az borzasztóan megbékjózna, akkor nem tudnék írni. Másrészt azért valahogy úgy alakítottam ki a versnyelvem, hogy egy kicsit úgy el is legyek távolodva, azt hiszem, ettől az egésztől. Próbálok nem szentimentális lenni, vagy nem direkten önmagamat beleírni, hanem mondjuk motivumokon keresztül, vagy egy környezeten keresztül, vagy egy történeten keresztül reflektálni. csinálni. Nem érzem, hogy annyira szervesen beleírnám magamat ezekbe a versekbe, holott nyilván bennük vagyok nagyon durván. Csak ez nem annyira direkt, azt hiszem, és ezzel így megbékéltem. Most például azon dolgozom, most ez egy új kihívás, hogy az újabb verseimbe jobban beleírjam magam, ugyanis a Talán vagytokban azt éreztem, hogy ott egyes szám harmadik személyre is váltottam az elbeszélés módot tekintetében, és történeteket írtam. Most ezekben az új versekben magamat akarom visszahozni valahogy ezekbe a versekbe. Szervesen jelen legyek valamiképpen, és ez most tényleg kihívás.
A prózáidban hogyan voltál benne te?
Azokban semmiképp nem voltam benne, tehát ott fikcióval dolgoztam, ott pont, hogy a fantáziámat akartam kiélni, és itt is buktam meg egyébként, ugyanis rájöttem, hogy nem írhatok arról, amit nem ismerek. Ismernem kell azt a világot, amiről írok, illetve a prózához rengeteg tárgyi tudás, lexikális tudásra is szükség van, amit nekem még így menet közben be kell gyűjtenem. Tehát nem érzem magam késznek az ilyen jellegű prózaírásra. Ezért kísérletezek olyan prózaírásra, amiben már szervesen benne vagyok. Most egy kamasz kisfiúról írok egyébként, viszont ő is egy ilyen háborús környezetben van benne, ő is egy ilyen fantáziavilágban él, szürreális elemeket igyekszem működtetni benne. Tehát valamiképpen ebbe is az én világomat akarom belecsempészni, azt a világot, amit ismerek, ami az enyém, csak ezt egy másik szemen keresztül mutatom meg.
Hogy van ez a versekkel, hogy ugye megmutatod a férjednek, és mit vársz tőle ilyenkor, hogy azt mondja, hogy jó a vers, hogy jó a történet, hogy szakmailag elemezze ki, egyfajta megerősítést ilyenkor?
Őszintességet várok elsősorban, tehát tudni akarom, hogy tényleg, hogy mit gondol róla, hogy lát-e benne bármit, amiben megbicsaklik, és ilyen tekintetben mi nagyon hidegek vagyunk, tehát nagyon el tudjuk vonatkoztatni, hogy ez most az én versem, vagy az ő prózája, mert én ugyanúgy megnézem az írásait, ez egy nyers szöveg, és itt nincs appelláta, itt őszinteségre van szükség, ugyanis azzal egymásnak ártunk, hogyha most elkezdjük dicsérni anélkül, hogy ez bármennyire megalapozott lenne. Én egyébként az előretolt helyőrség íróakadémián tanultam éveken keresztül, ott Magyarországon indult, és ott szoktam rá. Igényem lett arra, hogy mások lássák a szövegeimet, nem tudom úgy kiadni a kezem közül. Nem tudom, ez mennyire jó, hogy legalább egy embernek nem mutattam volna, meg nem beszéltem volna meg vele. Tehát igényem van arra, hogy egy harmadik szem lássa és mondjon valamit rá, vagy akár többen is. Nekem már szükségem van, és Istvánnal annyira közös a világunk, és annyira közös nyelvet beszélünk, hogy rengeteget tud nekem ebben segíteni, olykor durva kritikával, olykor megerősítéssel. Tehát ez működik. Rendkívül szerencsés vagyok emiatt. Szobor. Miután álmodni kezdtek a vasszagú éjszakában, a monoton, füllett zakatolásban egy kalauznak öltözött idegen komótosan végigjárta a vagonokat. Halkan kinyitotta a fülkéket, a rongyos üléseken elnyúlt, szuszogó emberek arcába hajolt. Nem rezdültek, szájuk szélén nyál, végtagjaik megrándultak, amikor fekete patakok és égigérő hegyek között a Sengi földjén végignézte életüket. Aztán meghúzódott egy fülkében. Leült az öreg asszony mellé, aki gyerekkoráról álmodott. Talán unokáihoz utazott, vagy férjéhez a temetőbe, suttogták az emberek pirkadatkor, amikor hiába ébresztették, mert szoborrá változott.